a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet nyílt napján egy kis konferencia is zajlott, tulajdonképpen a nő történeti konferencia, tehát a nők szerepe a történelem során, de sokszor nagyon kiszolgáltatott helyzete a nőknek, kényes kérdések is felmerültek, és egy ilyen kényes kérdés, mindenkori kényes kérdés a prostitúció, amelyről még ma sem szívesen beszélnek sokan, és ha beszélnek is, sokszor mellé beszélnek, vagy nem szakszerűen beszélnek, tehát a történészek, társadalomtudósokra, sőt a biológusokra hárul az, hogy tiszta vizet öntsenek a pohárba, de egy ilyen konferencián egy előadás is tiszta vizet önt, legalább történelmi szempontból a pohárban. Itt két előadás is elhangzott, az egyik előadás Tötös Áron doktorandusz előadása volt, amelynek az volt a címe, hogy Nőkereskedelmi hálózatok a monarchiában. A másik előadást pedig Vatány Bíborka, szintén doktorandusz tartotta, Kolozsvári prostitúció a kolozsvári sajtó Rivalda fényében címmel. No, hát talán akkor tartsuk be a történelmi sorrendet, azon túlmenően, hogy a közös gyökér más-más ágait fogjuk megtárgyalni, egy jelenség más-más oldalát. Tehát akkor nőkereskedelem. Erről ma is beszélünk, nem csak nőkereskedelemről, hanem általában emberkereskedelemről, ennek egy szegmense a nőkereskedelem, és nincs olyan nap alatt, a monarchiában is létezett, mégpedig egy elég súlyos probléma volt. Hogyan lehet egyáltalán ezt a témát kutatni, mert bizonyára maradtak fenn sajtóanyagok, meg adottak tovább akár irodalmi alkotásokon keresztül információk, de tudunk-e pontos képet nyerni arról ma, hogy milyen volt a helyzet a nőkereskedelem terén a monarchiában, az osztrák-magyar monarchiában? Tötös Áron, akit kérdezek.
Alapvetően, hogyha a prostitúció társadalom történetét vizsgáljuk, ahogy teszem én is ezt a dualizmus korára nézve, és hogyha az ember elmegy a levéltárba, akkor nincs olyan font, jegyzék, iratanyag, amire az lenne ráírva, hogy a prostitúció története, mert hogy nincs ilyen, hanem alapvetően a különböző közigazgatási egységek, a rendőrségi iratok, a belügyminisztérium, tehát olyan szerveknek az anyagait kell megnézni tüzetesen, áttanulmányozni, amelyekben itt-ott rá lehet bukkanni a prostitúciónak a különböző aspektusaira. Ugye ennek az egyik részterülete, amelynek a történeti dimenziójával viszonylag keveset foglalkoznak, ez az emberkereskedelem, annak egyik ága a nőkereskedelem, amit már a korszakban, az osztrák-magyar monarchia idején egy fogalmi zűrzavar jellemzett, hiszen nem volt egy egyértelmű definíció ennek a fogalomnak, hanem a kerítés, leánykereskedelem és nagyon sok más hangzatos kifejezéssel illettek. Gyakorlatilag csak 1912-ben kodifikálták, és vált a büntető törvénykönyvnek részévé a nőkereskedelem, ezt megelőzően, ha úgy tetszik, gyakorlatilag szabadon garázdálkodhattak a bűnelkövetők, és ennek nagyon-nagyon sok áldozatává váltak a fiatal nők és lányok.
Tehát a viktimológia, a gazdaság, a társadalomtudományok, a politikai háttér, a jogalkotás mind-mind közrejátszik a helyzet kialakulásában, túl a biológiai tényezőkön. És e területek felül is meg lehet közelíteni külön-külön a jelenséget.
Igen, alapvetően én a prostitúció társadalom történetét kutatom a dualizmus korára nézve, és ez egy léptékváltást is, ha úgy tetszik, akkor egyfajta másféle megközelítést jelent, ahol a politika és a jogtörténeten túl, a mindennapok története felől, a nőtörténet felől érdemes közelíteni ezt a kérdést, és azt kell látnunk, hogy általában ebben az időszakban, 19-20. Század fordulóján azért a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, akár arra nézve, hogy munkát vállaljon, vagy az, hogy egyáltalán mi az, amivel foglalkozhatott, és mi az, amivel nem foglalkozhatott, és ugye a prostitúció az pont azon foglalkozások, időzőjelbe téve foglalkozások körébe tartozott, amelyet a társadalom akkor is, és napjainkban is erkölcsi, morális szempontból elítélt. És azt is látnunk kell ezzel összefüggésben, hogy a prostitúció és a szexiparral kapcsolatosan A nőkereskedők voltak azok, akik újra termelték ezt a fajta kínálatot, hiszen ők voltak azok, akik itt Kolozsvárot, vagy éppenséggel Erdély, Budapest, Magyar Királyság más területein, főleg a nagyvárosaiban összegyűjtötték a fiatal lányokat, nőket, akiket utána pedig a világ minden részén árusítottak. Gyakorlatilag a vengerka és hungara kifejezés éppen abból a szempontból, hogy most éppen az Amerikai Egyesült Államokba, vagy Egyiptomba, vagy éppen az Oszmán Birodalomba szállították, különböző elnevezéssel illették, és azt kell látnunk, hogy a nagyobb városaink, az erdélyi, párciumi, vagy akár az alföldi nagyvárosaink, és értelemszerűen az akkori főváros, ugye Budapest, gyakorlatilag egyrészt gyűjtőhelyévé vált ezeknek a nőkereskedőknek, az áldozatoknak is, és egy kibocsátó városként is funkcionált, és azt kell látnunk, hogy egy transatlanti nőkereskedelem, emberkereskedelem bontakozott ki a 19.-20. század fordulóján, amelynek a kelet-közép-európai központja Bécs mellett Budapest volt.
Budapest és nyilván a nagyobb vidéki városok a monarchián belül, így Kolozsvár is.
Így van, tehát, hogy összességében azt kell látnunk, hogy egy nagyon hálózatba szerveződő, gyakorlatilag bűnbandákként funkcionáló entitások voltak ezek a nőkereskedők. Egyrészt itt férfiak is, illetve nők is részt vettek ebbe. Nagyon sokszor azt kell látnunk, hogy a különböző bordélyházaknak vagy más prostitúciós intézményeknek a vezetői voltak azok, akik nőkereskedelemmel is foglalkoztak. Nyilván, hogy ez egy hierarchikusan felépülő rendszer volt, amelynek a csúcsán azokat a személyeket találjuk, akik nemzetközi szinten foglalkoztak nőkereskedelemmel, középső szintén helyezkedtek el azok a személyek, akik alapvetően belföldön a különböző városok között adták, vették a személyeket. Fennmaradt a budapesti fővárosi levéltár rendőrségi iratanyagában olyan irat is, amelyből az derül ki, hogy egy-egy nőkereskedő akár több száz más nőkereskedőnek a címét, nevét is ismerte, illetve egy kiterjedt vevőkörrel is rendelkezett. Tehát ebből is látszik, hogy a városiasodásnak, az urbanizációnak egy olyan árnyoldalával állunk szemben, amely sajnos ma is sújtja a városainkat, és amelynek történeti aspektusait talán, ha egy picit megvizsgáljuk, akkor jobban megérthetjük azokat a társadalmi folyamatokat, amelyekkel napjainkban is szembe kell néznünk.
Tehát akkor általánosságban a monarchián belüli nőkereskedelemből és prostitúcióról hallottunk. Tötös Árontól most pedig továbbadom a szót Vatány Biborkának, aki a kolozsvári helyzetet elemezte, és mutatta be nekünk még pedig a kolozsvári prostitúció a kolozsvári sajtó Rivalda fényében című előadásában. Tehát ez, hogy Rivalda fény, az azt jelenti, hogy ez egy olyan terület, egy olyan témakör volt, ami nagyon is jelen volt a sajtóban, és sikert lehetett vele elérni. Tehát ez a bulvár sajtó egyik jelentős fogása volt, ha ilyen jellegű anyagokat tudott tálalni, tehát a siker biztosítva volt. Ezért foglalkoztak ennyit vele, vagy másért is?
Hát lényegében inkább alapvetően azt lehet megfigyelni, hogy az általam is kutatott sajtóanyagokkal nem feltétlenül azért foglalkoztak, mert a prostitúció jelenségét akarták megérteni, hanem inkább azért foglalkoztak, mert a prostituáltaknak a jellemét próbálták ezáltal szintén ismét a társadalmi recepció szempontjából negatívan feltüntetni, mint olyan. És hát ilyen szempontból mindenhol az figyelhető meg, ahogy említettem az előadás folyamán is, hogy voltak gyilkossági és öngyilkossági esetek, ahol konkrétan a nyomort és a nyomorúságos jelzőket használták a prostituáltakra, és például egy adott gyilkosságot nem úgy tárgyaltak, ahogy tárgyalnánk napjainkban, hogy igenis az elkövetőt akarjuk megkeresni, hanem úgy próbálták tárgyalni ezt a gyilkosságot, hogy rávetítsék az áldozatra, a hölgyre, aki a gyilkosságnak az áldozata volt, azt, hogy igenis ő magának köszönheti azt a sorsot, ami neki járt, valamint az újságcikkekben, túlnyomó többségben én azt próbáltam vizsgálni, hogy a társadalom hogyan viszonyult ehhez, és igen, elég negatív recepciója volt a társadalomnak a prostitúcióval kapcsolatban ilyen szempontból.
Ellenkező esetek nem voltak, amikor a sajtó vagy a társadalom kiállt, legalábbis bizonyos személyek mellett, bizonyos prostituáltak mellett, megpróbálta megvédni, vagy megmenteni, úgymond kimenekíteni abból a helyzetből, amely egy olyan helyzet, amelyből nagyon nehéz volt szabadulni. Tehát azért elég elkeserítő az a kép, hogyha csak vádlottakként és megbotránykoztató tényezőkként jelentek meg a prostituáltak a sajtóban és a társadalom szemében.
Hát én nem találkoztam sajnos ilyen anyagokkal, csak olyan anyagokkal találkoztam, ahol a társadalom szemében igen, ők negatív személyeknek számítottak, és mindenhol ugye a nyomor jellemzi az ő életüket, viszont ami, hogyha nem a sajtót nézzük, a két világháború közötti Kolozsvárról beszélve, jellemző volt, hogyha a társadalom egy magasabb kategóriájú embere vagy hölgye, de főként férfi vette igénybe a prostituáltaknak a szolgáltatásait, akkor igen, azt nagyon diszkréten kezelték, megpróbálták eltusolni, valamint, hogyha mégis kiderült, akkor a társadalom a nőt ítélte el, és nem a férfit, tehát úgy tekintett erre a nőre, mint aki elcsábította a férfit, és a prostituált az elcsábítja a férfiakat, és prostituált az, aki a fertőnek, a nemi betegségeknek, és mindennek, ami negatív, a megtestesítője, és igen, az újságcikkekben is, ha nem gyilkosságról, akkor öngyilkosságról olvastam, vagy éppen különböző törvényekben megtörtént tiltásokról, ami a prostitúció fele irányult, mint olyan a tiltott viszonyok, vagy éppen a prostitúcióra való rábírás, vagy éppen a prostituáltaknak a védelme, ezek mind tiltottak voltak az 1936-os évi új büntető törvénykönyv, ezeket mind tiltotta.
Említette, hogy azért nagy különbségek voltak főváros, kisebb vidéki városok, vagy a vidéki központi városok, illetve az annál kisebb vidéki városok, vagy éppenséggel a falusi környezetben, hiszen ott is létezett a prostitúció, még hogyha kevésbé szervezett formában is. Melyek voltak a lényeges különbségek emberi sorsok szempontjából és a jelenség szempontjából, mint olyan?
Hát az egyik leglényegesebb különbség, hogyha a jelenséget vizsgálom, az az, hogy a vidéki prostitúció az egy zárt jelenségként működött. A zárt jelenséget azt úgy értem, hogy a vidéki társadalom már akkor is bezárt, és bezárta azt, hogy mi történik a társadalmon belül, megpróbálta diszkréten és zártan kezelni ezt az egészet. Míg ezzel szemben ugye a városban nagyon sok lehetőség volt, több szórakozóhely volt, tehát a bordélyházak is úgy voltak megálmodva, hogy akkor az alsó részén szórakozóhely működött, míg a felső részen voltak a szobák, és a vidéki társadalomban, ha megtudtuk valakiről, vagy ha megtudták valakiről, hogy ő prostituáltként tevékenykedett, nem feltétlenül reflektáltak annyira az ő tevékenységére, mint a városi, nagyvárosi társadalomban, nem kezelték úgy a jelenséget, mint az a társadalom, ahol igen, már a társadalomnak az osztottságáról, és a kasztrendszerekről, és lényegében a különbségekről beszélhetünk, mert ugye a vidéki társadalomban legtöbbször annyira nem különült el egymástól a társadalom, és pont ezért zártan kezelték. Én azt mondanám, ugyanúgy működött, tudtak róla, lehet, hogy ők egymás között ugyanúgy elítélték, viszont sokkal zártabban kezelték, mert a vidéki prostituáltak nem voltak olyan világi nők, és nem volt olyan nagy befolyásuk, mint például egy városi prostituáltnak.
Tehát lehet és kell tanulmányozni ezt a területet a továbbiakban is, és lehet, hogy olyan részlet kérdésekre lehet részletadatokkal választ adni, amelyekre ma még nem. Tehát erre a társadalmi jelenségre mindig vissza fogunk térni, ez mindig is létezett, most is létezik és létezni fog, csak más a társadalom hozzáállása és más a jogi helyzete is.
Igen, én mindenképpen ki szeretném azt hangsúlyozni, hogy az én kutatásom az nem csak nekem fontos, hanem én arra próbálok reflektálni, hogy igenis fontos lenne az, hogy ne kezeljük tabuként ezt a témát, és kicsit tekintsünk vissza arra, hogy az ókori társadalom nem kezelte olyan szintén erkölcstelennek, ahogy mi kezeljük a mai modern világban ezt, és nagyon sok mindent normalizálunk manapság, ezért ez is egy olyan dolog, amiről igenis kell beszélni, mert attól, hogy nem beszélünk, attól ő még ugyanúgy ott van, most is ott van, ott is lesz, és mindig is ott volt, és ezekre a nőkre inkább az én saját véleményem szerint úgy kell tekinteni, mint akik eszközként használják a testüket, és ők lényegében már azelőtt megalázkodtak, és már azelőtt megszégyenültek, hogy levetnék a ruhájukat, és ez érvényes az ókori prostituáltakra, érvényes a középkori, az újkori, a jelenkori, és igen, érvényes a mai prostituáltra is, aki dolgozik, és aki prostituáltként dolgozik, hogy már a levetkőzés pillanata előtt ő megszégyenült, és ő tisztában volt azzal, hogy a társadalmi kirekesztettség az igenis maga után fogja vonni ezt az egészet. És a jelenséget is, mint olyant, nem azt mondom, hogy kell intézményesíteni, viszont inkább úgy fogalmaznék, hogy meg kell értsük. Nem el kell fogadjuk, mert mindenkinek a saját privát véleménye az elfogadás, ezért megosztó téma. Vagy szeretem, vagy nem, vagy elfogadom, vagy nem. Viszont meg kell érteni, mert hogyha nem értsük meg, és egyből azt mondjuk, hogy igen, ez egy negatív dolog, oké, lehet negatív dolog, de akkor értsem meg, hogy miért negatív, vagy miért pozitív ez a jelenség, mint olyan.